A spinocerebelláris ataxia az egy ritka betegségfajta, ami egy vele született genetikai rendellenesség, és általában a fiatal felnőtt korban jelentkezik. Egy neurológiai rendellenességről van szó, amely az agyvelő koordinációját zavarja, meg az egyensúly érzetet, az egyensúly megőrzését, és roncsolja az idegsejteket és az idegrostokat. Bodnárné Kisibolya mindhárom leányánál ezt a betegséget állapították meg. A most 39 éves Emesénél, aki már egy otthonban él, a 37 éves Eszternél, aki Németországban végeztek eutanáziát, és a 33 éves Enikőnél, aki még édesanyjával él az Arnóti otthonukban. 63 éves Ibolya, férje és leánya elvesztésén túl, valamint 6 szívkatéteres beavatkozáson túl, mérhetetlen fájdalommal, és mondhatni azt, hogy szinte gépiesen éli a mindennapjait a munkába menekülve. Másként nem is lehet ezt épésszel kibírni, ugye, kedves Ibolya?
Sajnos nem. Én legalábbis személy szerint nem tudom.
Volt egyáltalán az életének szép, gondtalan korszaka?
Hát, nem igazán.
Na de hát akkor, amikor fiatal lány volt, amikor megismerkedett a leendő férjével, vagy amikor a lányok megszülettek, akkor még nem lehetett sejteni, hogy mi vár önre, hát, önökre.
Így van, akkor még nem éltük a mindennapi életünket, építkeztünk, nagyon kevés időt töltöttem együtt a férjemmel.
Mert úgy?
Az anyagi helyzet miatt Németországba ment el dolgozni, ott volt egy gázmérgezése, és utána kezdődtek a betegségének a tünetei, és hát sajnos 96. október 9-ig bírta.
Úgy döntött, hogy feladja. Pedig már megvolt a 3 leány.
Így van. Csak a betegsége annyira előre haladott volt, hogy inkább azt választotta, hogy eldobja az életét, mert ilyen betegen nem szeretett volna élni.
Gondolom, hogy akkor a 3 kislány adott önnek erőt a további terhez.
Csak ők, mert nem maradt senki. Így a munkába temetkeztem.
Közben a lányokat tanítani, nevelni kell.
Neveltem a gyerekeket, mind a 3-an főiskolán végeztek. Több diplomát szereztek Egerben, középső gyermekem Németországba ment.
Ő Eszter?
Ő Eszter, így van. És hát második és harmadik diplomáját ott szerezte meg, ott telepedett le. Nem régiben megkapta a német állampolgárságot, csak sajnos rajta is elég korán jelentkeztek a betegségének a tünetei. Nem sokáig dolgozhatott kormányellenőrként. Harmadik diplomáját szerezte a tartományi minisztériumba, betegségének előre haladtáig. Ott volt, szeretett volna doktori diplomát szerezni, de sajnos ezt már nem tudta.
Ibolya kedves, mikor derült ki a lányokról ez a genetikai betegség?
Emese 27 éves korában jelentkeztek az édesapja tünetei, utána készítettek genetikai vizsgálatot a nagyobbik és a kisebb gyerekről, vagy tőlem is vettek genetikai vizsgálatra vért, és a professzor úr azt mondta, a Meleg Attila Pécsen, hogy ő a diplomáját ráteszi, hogy akkor sajnos a 3. gyerek is rökölte. Eszter pont abban az időben szerezte meg a 3. diplomáját is. Addig, míg nem kapta meg a diplomát, ő nem szerette volna tudni, és a diploma megszerzése után sajnos neki is szembesülnie kellett azzal, hogy ő is beteg. Körülbelül 2 évig tudott még dolgozni.
Erről a betegségről tudni kell, hogy lassan, teljesen leépíti a mozgást, tehát fizikai értelemben korlátozza az élet további terét is, általában 40-45 évre.
Olvasottságom alapján mindig olvasok, bújom az internetet, ott maximum 45 évre datálják az életkorukat, hogy addig élhetnek. Sajnos sehol a világon nem gyógyítható. Karikó Katalinnal közvetlen kapcsolatban vagyok, sajnos ő sem tud. Hiába vannak kutatások, de egyelőre még pozitív eredményt nem értek el. Adományból jutottunk el először Sopronba kezelésekre. RTMS kezelést kaptak a lányok. Ezek a kezelések sokban segítettek az állapotukon, mert a nyelés az első kezelés után már jobb volt. Csak az a baj, hogy ezeket a kezeléseket 2 havonta meg kellene ismételni, mert egy bizonyos idő eltelte után ugyanúgy visszaáll az eredeti állapot.
Ennek pedig ára van. Ezért is vették fel a Kosztyú Ádám emlékére alapított közhasznú civil szervezettel a kapcsolatot, amelynek a vezetője az ön évfolyamtársa volt egykorom, hogy aki tud és aki akar, tudjon segíteni. Én ezt a számlaszámot el is mondom, remélhetően, hogy nem hiába. 11-73-41-38-20-01-69-73. A közleményben pedig azt kell leírni, hogy adomány a Bodnár lányok részére.
2 éve eljutottunk Hajdúszoboszlóra, ott megismertünk egy gyógytornász hölgyet. Sokat jelentett Enikőnek, mert nagyon családias légkör van az intézménybe, mindenben segítik Enikőt. Ez is úgy lenne jó, hogy legalább 2 havonta mennénk egy-egy hétre, de sajnos én a jövedelmemből anyagilag nem tudom finanszírozni.
Ibolya, mit érez egy anya, egy édesanya akkor, amikor kiderül egy ilyen gyógyíthatatlan betegség a gyerekeiről?
Hát ezt szavakkal nem lehet kifejezni.
Hogy közölték önnel?
Kezembe adta az orvos papírokat, illetve a gyerekeimnek, és mondta, hogy sajnálattal közölöm, hogy a betegség beigazolódott, gyógyíthatatlan. Fogadjuk el. Annyit tehetünk, hogy ugye mivel fiatal lányukról volt szó, hogy ne vállaljanak gyereket, hogy ne vigyék tovább a betegséget.
Volt ez téma a családjukban?
Persze, természetes, hiszen már a 2 nagyobbnak volt párja, de az, mikor megtudta a betegséget, ott hagyta. Nem tudta elfogadni, de valahol meg is értem. Lelkileg ez mindenkinek nehéz feldolgozni. Leírhatatlan fájdalom, ahogy látom őket mozogni, illetve nem mozogni. Hiába szeretnének például lépni, vagy valamiért nyúlni, nem tudja megfogni. Fizikálisan szinte teljesen leépülnek az évek folyamán. A lelki gondok azok mind fölgyorsítják. Ez a mi esetünkben most az Eszter halála nagyon visszavetette a 2 testvérének az állapotát.
Hogy történik egy ilyen beszélgetés anya és lánya között, amikor a gyermek elhatározza, hogy nem kívánja ezt a tortúrát végigvinni az életében, megelőzi a kiszolgáltatottságot?
Mivel ő kint élt Németországban, csak telefonon tudtunk beszélni, mert ritkán volt rá lehetőségem, hogy kimenjek. Ő az állapotából adódóan már nem tudott hazajönni. Ő ezt elhatározta. Bele kellett nyugodni. Láttam rajta, hogy tántoríthatatlan. Nem tudom lebeszélni. Hívtam, hogy itthon ápolom. De azt mondta, hogy akkor ezt a döntését itthon nem tudja véghez vinni, mivel itthon nem engedélyezett az eutanázia. Elfogadtam az akaratát, és próbáltam végig segíteni ezen az úton.
Hogy lehet segíteni ezen az úton? Miközben több ezer kilométer így volt van. Önök között.
Így van. Bármit kért, mindent megtettem neki. Sokat beszélgettünk halála előtt. Lehetőségem volt kiutazni hozzám. Egy hetet töltöttünk együtt, közösen a kisebbik testvérjével. Fogtam a kezét, próbáltunk élményeket még megadni neki.
Fogta a kezét akkor is, amikor az utolsó perceket töltötte ezen a földön?
Halála előtt sajnos. Nem, sajnos. 10:30-re jött az orvos.
Ez a lakáson történt?
Igen. A lakásába, a hálószobájába. Mielőtt beszúrta az infúziót, elbúcsúzhattunk tőle, és az orvos kiküldött bennünket, mikor meghalt, mikor beállt a halál, akkor mehettünk vissza.
Ne haragudjon, hogy ilyen kérdéseket teszek fel, de emlékszik az utolsó szóra, az utolsó tekintetre, az utolsó pillanatokra?
Az utolsó tekintet az egy életre. Megöleltük egymást, sírtunk.
Mint most.
És mondtam, hogy őt szeretem a világon a legjobban. Ő is ezt mondta, hogy anya, más nem tehetek. És hát remélem, hogy most már fent van az angyalok között.
Valljuk meg őszintén, a fájdalom mellett költségei is vannak.
Így van. Több ezer eurót kellett Németországban kifizetnem is. Egy magyar vállalkozó, a Miskolci Pietász temetkezési vállalkozó, Koncz Tamás vállalta, hogy hazaszállítja Esztert. Eszternek utolsó kérése az volt, hogy édesapja mellett nyugodjon Arnóton, mivel férjem is Arnótra lett temetve. Én ezt az utolsó kérését, mint édesanyja, meg kellett tennem, meg kellett hoznom ezt a döntést, teljesítsem utolsó kívánságát.
Mi adja az erőt önnek? Van valaki, akivel el tud beszélgetni?
Sajnos nincs. A szüleim régen elhunytak. Testvéreim távol vannak. Ritkán beszélünk.
Mindent magában tart?
Igen. Kénytelen vagyok mindent magamba tartani.
Ez némi magyarázatul szolgál a 6 szívkatéteres beavatkozásra is.
Gyerekeimet nem szeretném terhelni ezzel, hiszen elég nekik a saját életüket feldolgozni, megélni a mindennapokat, elszenvedni a betegségüket.
Emese már jó ideje szerencsén van egy idős otthonban, Enikő viszont még otthon van.
Így van. Enikő még betegsége mellett próbál nekem segíteni otthon a ház körüli munkák, amiket el tud végezni. Ketten vagyunk egymásnak, de a gondokat, bajokat nem szeretném a vállára tenni. A barátok sajnos elkoptak, ugyanúgy Emesénél, és egy-kettő még van, aki úgymond elfogadja a betegséget.
Ibolya, hogy néz ki egy napja? Most mi a munkahelyén beszélgetünk, meglehetősen korai órában.
Reggel általában 4:30 körül ébredem, jövök a munkahelyre, 12 óráig dolgozom, utána hazamegyek és folytatom otthon. Ott a kert, a lakás, amit tudok, próbálok anyagi helyzetemből adódóan is egyedül elvégezni, az Enikő segítségével, mert nagyon sokat segít nekem.
Milyen érzésekkel, gondolatokkal jön el reggelente otthonról?
Aggodalommal, hogy nehogy leessen a lépcsőn, vagy éppen nehogy félrenyeljen valamit. Szóval reggeltől estig csak az aggodalom, mert nem tudom, mire érkezem haza, mit hoz a holnap.